2017 adventjében Csókai András idegsebész Bangladesben járt egy orvosi misszió keretében. A következő beszélgetésben élményeiről, tapasztalatairól kérdezzük.
Brenner János nyomán indultál te el Bangladesbe?
Közvetlen, mielőtt elindult a bangladesi misszió november 23-án, ugye előtte való héten jelentették be a János atya boldogálvatását, és én 4 évet dolgoztam Szombathelyen, úgyhogy nagy hatással volt a hitéletemre az ő személyisége. És az, hogy abból a 37 készszúrásból, amit kapott, 32 a kezét érte, amivel az euharisztiát védte, ez rávilágított arra, mennyire fontos, hogy euharisztikusak legyünk, és hogy ezt mi keresztények sokszor mennyire felületesen éljük meg, mennyire nagy misztérium, hogy Krisztus valóságosan ott van az oltári szentségben. Na hát, ezzel a hatalmas munícióval indultam el Bangladesbe, ami egy második hely, ahol nehéz körülmények közt lévő misszióba kerültem. Az első volt Nigéria, ami egy medjugorjei, mondjuk így szűzanya indítatású elmélkedés alapján jött létre. Ez a bangladesi, ez más, ez nem egyházi misszió, nem egyházi kórházban voltunk, hanem egy jó barátom, a Pataki Gergely doktor, aki plasztikai sebész, és van egy közös alapítványunk, ami Teréz anya nyomán indult el, azon mondat alapján, hogy a szeretet nálam cselekvést jelent, még 2001-ben alapítottuk a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért alapítványt, és ennek van egy ilyen missziós része, amit a Gergő nagyszerűen felfejlesztett, hiszen ez már a 6. bangladesi plasztikai sebészeti missziója volt, és ebbe kerültem bele fölmérni, mi a helyzet, mit lehet segíteni idegsebészeti vonalon. Remekül sikerült a plasztikai sebészeti része, 38 műtétet végeztek égetteken. Bangladesben 800 ezer éget van évenként, azért, mert mindenütt tüzek égnek. Nem csak vidéken, a városban is, adott esetben az utcán, de nem tűz van, csak ott, mit tudom én, sütik a csirkét, és oda bizony a gyerekek beleesnek. Tehát a járóképes pici babától, aki szabadon van, ugye hát nagyon nagy a népsűrűség, egy Magyarország hasznos területénél szinte kisebb országban élnek 170 millióan. Mert a nagy terület vizek, meg mocsár, meg folyók. Nagyon sok az égés, és ennek a rekonstrukciós sebészete az égésnek, az a plasztikai sebészetnek talán a leggyönyörűbb feladata. Tehát ez nem szépészeti sebészet nyilván. És ebbe a Gergely ott nagyon komoly munkát végzett, új műtéti módszereket tanított meg az elmúlt 6-7 évben. Tehát ez egy eredendően plasztikai sebészeti misszió, ebbe illeszkedtem bele, mint idegsebész. Így kerültünk oda, és meg is történtek nagyon komoly idegsebészeti műtétek, és történtek meglepő módon nem egy nagyon rossz, szegény kórházba kaptunk helyet, hanem egy alapítványi kórházba kaptunk helyet, aki 2 hétre odaadta magát, ingyen és bérmentve, hogy azokat a folyosón fekvőket, mert általában úgy van ott egy osztály, hogy mondjuk van 100 ágy egy idegsebészeten, és a 100 ágyon fekszenek 350-en. Ugyanez az égéssebészeten is. Tehát azokból a betegekből tudtak odajönni ebbe a kórházba, és azok kaptak ingyenes orvosi segítséget, műtétet. Így aztán operáltam én agydaganatot, meg gerincet, hát ami az idegsebészeti repertoárban van. De az a lényeg, hogy Bangladesben van állami egészségügy, ami nem fizetős. Afrikában, így Nigériában, az állami egészségügyben is fizetni kell. Például egy egyszerű koponyaműtét, $300. Egy egyszerű agyburki vérömlénynek a lebocsájtása. Ha nem tudod kifizetni, nem kapod meg ezt az akut műtétet sem. Pedig ez, ahol van a másik misszió, az afrikai, az a nigériai, ott az Nigéria keresztény részén van. De ott van egy egyházi kórházi rendszer, ami semmi állami támogatást nem kap, nagyon egyszerű körülmények között, de oda beférnek a szegények. Aztán az egyház megpróbálja elkunyerálni a műtéti költséget, ha tudja, ha nem tudja, akkor valahogy kifizeti. Tehát így működik az. Bangladesbe viszont, ebbe az iszlám típusú országba, mert ez szintiszta iszlám, itt van egy állami egészségügy, ahova bekerülhetnek a szegények, csak óriási a hiány. Tehát óriási a hiány ellátási kapacitásban, meg orvosba. És hatalmas nagy a beteganyag. Ez egy kicsit más.
Küldtél fotókat interneten keresztül nagyon sok beteg és nagyon sok szenvedő emberről. Ezek a szenvedő emberek, ők át tudják élni az oltári szentség jelenlétét? Vagy át tudod nekik te adni ennek az igazságát?
Erre esély sincsen, tudnillik, ez egy iszlám ország. De találkoztam nagy örömömre a békés iszlámmal. Beszélgettem ott értelmiségiekkel, akik természetesen muszlimok, és ők meglepetésemre nem ismerik a Koránnak azt a részét, ami buzdít téged az erőszakos térítésre, vagy adott esetben buzdít arra, hogy a nő nem egyenlő rangú teljes mértékben a férfival. Úgy fogalmaznám ezt meg, hogy én ott az ottani iszlámot szinte nem vallásként éltem meg, hanem kultúraként. Na most ez az iszlámnak nagyon hasznos, hogyha a modern iszlám kvázi mint kulturális örökség szerepel, mert ez fölemelhet. A kereszténységnek borzasztó káros, hogyha kultúraként érjük meg, és nem találkozásként éljük meg az élő Isten fiával, Krisztussal. Az leviszi. Ez látszik Európába. És mondják is, hogy keresztény kultúrkör, ilyeneket mondanak. Ugye, hát ez egy borzalmas nagy hiba. De az iszlámnak hasznos, hogyha kultúrkörként érjük meg, mert ott a józan emberi gondolkodás kiszelektálja az erőszakos részeket. Tehát ez nem szaudarábiai iszlám. A nőknek nagyon kicsi százaléka van elfüggönyözve például. És mosolygós arccal vannak, szóval ez más. Ez egy nagy öröm volt számomra, mert most itt mi Magyarországon, Európába azért tartunk az iszlámtól. Jogosan? Jogosan, mert amiket hallunk, ugye ISIS egyebek, az tényleg ugye nem ad bizalomra okot, de van az iszlámnak azért egy ilyen békésága.
De azt gondolom tudták azért, hogy a te vallásod az más, mint az övéké.
Megmondom őszintén, amikor elindultam, úgy átgondoltam, ide én orvosként mentem, nem térítőként. Én nem tudtam, hogy itt milyen iszlámmal fogok találkozni. Elvittem a kis keresztemet, a rózsafűszéremet, de úgy nem eldugtam, de úgy eltettem. Én nem tudtam, hogy milyen iszlámmal fogok találkozni, tehát itt nem az volt a lényeg, hogy ezt a témát átbeszéljük, vagy erről beszélgessünk. Ilyen szempontból a kérdésedre azt tudom mondani, hogy nem beszélgettünk ottaniakkal a kereszténységről. Ez itt nem volt cél. Ha atya tudtam volna lenni, és úgy kerültem volna ki, mint Xaveri Szent Ferenc, az egy más dolog. Ők vállalják az igazi kockázatot, aki Krisztus igéjét viszi, mert azt aztán végképp könnyen megölhetik. Akár egy ilyen abszolút békés államban is, mert mindig vannak szélsőséges csoportok. A hittérítők, hát azok a legnagyobb példaképek. A keresztény ember számára sokkal több, mint a orvosi misszió.
De valljuk be őszintén, hogy a mi társadalmunkban mi is nehezen ismerjük fel néha Krisztust.
Igen, így van, csak mondjuk nincs kiadva az ukász, hogy aki Krisztusról beszél, azt kötelező üldözni. Tehát az állam nem mond ilyet, sőt, a jelenlegi kormány most már 2010 óta deklaráltan keresztény. Az, hogy bekerülnek oda olyan emberek, a második vonalba, akiktől a korrupciót látunk, hát igen, ezek nagy bajok, ezek a biciklitároló gondjai, de azért a fő vonal az Isten, család, haza hármasnak a prioritása, azért az a fő vonalban van, és a fő sodorban van. Ez a leglényegesebb dolog. Az, hogy kis Pista egy kisvárosban milyen korrupt dolgokat csinált, és keresztény kormánypárti, az az ő baja.
Jártál Kalkuttában is. Segítette ez a te missziódat odakint?
A Kalkutta az a legnagyobb élmény volt ebbe az útba, a segítésen kívül. Az aztán végképp csak rajtam segített. A misszióba egyet kell tudni, hogy persze szép dolog, lehet róla elismeréssel beszélni, de azt tudni kell, hogy a misszióban lévő ember mindig jóval többet kap, mint amit ad. Egy icipici döntést kell meghoznia, hogy hajlandó vagyok kilépni a komfort zónámból, nem azért, de az eredménye végül is az, hogy sokkal többet térek haza, mint amennyit oda vittem.
Mit hoztál?
Lelki erőt. Istenhez való közeledést. Minden szenvedés láttán, minden szenvedésben való részvétel láttán erősödik a hited. Ez egy megélt tapasztalat, és ez a legfontosabb. Vannak veszélyei egy missziónak, nem feltétlenül az, hogy megölik az embert, bár mondjuk Nigéria egy kicsit, azért is nagyon nehéz oda toborozni, mert félnek a Boko Haramtól az orvos kollégák, és borzasztó nehéz össze toborozni azt a idegsebészeti szolgálatot, rengeteg a levelezés, na, nehezen megy, valljuk be. De mondjuk itt Bangladesben ettől nem kell félni, hogy bajod lesz. A körülmények nehezek. Biztos, hogy többet kell kezet mosni. Könnyebben kaphatsz el egy betegséget, de hát ott vannak a oltások. Tehát valamilyen szinten valóban ki kell lépni a komfortzónából, meleg van, párás a levegő. De ha ezt a picit meg tudod tenni, hát ahogy egy sportoló is, vagy egy művész is, étnappá téve egy író írja a könyvét, egy sportoló sportol, egy tudós keresi a megoldást. Ezek az idejüket adják oda, mondjuk nincsenek plusz nehéz fizikai körülmények, ebben különbözik a misszió, de ők is aztán örülnek, hogyha valamit megnyert a sportoló, vagy egy gyönyörűen eljátszott zongoradarab, vagy egy megírt könyv. Ugyanez. A misszió ilyen szempontból egy lelki gyakorlat, és egy lelki gyakorlatról is mindig sokkal többel jössz haza, mint amivel elmentél. Ott nem adtad bele mondjuk a fizikai fáradtságodat, bár mondjuk csendbe imádkozni órákat egy lelki gyakorlaton nem kis feladat, fizikailag sem, ezt tudjuk. Így igaz ez a misszióra. Nem kell annyira nagyra tartani azt, aki elmegy misszióba, mert nagyon sokat kap. Most ilyen nagyon vulgárisan fogalmazva, nagy üzlet ez. Csak az income, amit kapsz, az nem anyagi, tehát nem világi megbecsülés vagy öröm, hanem abszolút spirituális. De hát a lélek hajtja az embert, lélek hajtja a testet, nem a test hajtja a lelket.
Teréz anya személyisége mennyire segítette a te napjaidat?
Igen, térjünk vissza, mert a Kalkuttánál hagytuk abba. Tehát a misszió lezárásaként nem gyógyítani, hanem a saját magunk épülésére elmentünk a Gergellyel Kalkuttába, hiszen ezt az alapítványt is a Teréz anyai mondat alapján hoztuk létre annak idején 2000-ben. És bizony mélységesen megérinti az embert, ott lenni abba a haldoklók házába. Ugye minden Teréz anya filmben benne van ez a történet, hogy a fundamentalista hinduk, a hinduk különben nagyon liberálisok. Annyira, hogy van prostitúció, szóval elképesztő. És pont egy ilyen negyedbe, a Kaligatba alapította meg a 40-es években ezt a Nirman Hridayt, ezt a haldoklók házát. És ugye ez minden filmben benne van ez a jelenet, meg könyvben, hogy ki akarták onnan rángatni, hát meg akarták ölni, megfenyegették, hogy mit csinál itt különlegeset ezekkel az emberekkel. És akkor azt mondta ez a szent asszony, mert most már ugye hál' Istennek szent, hogy oké, gyertek be, én elmegyek, és akkor csináljátok ti. És bementek ezek a vad erős férfiak oda, ebbe a haldoklók házába, körbenéztek, és lefehérettek a barna bőrükből, és elkullogtak onnan, mint ahogy a házasságtörő asszonynál a farizeusok, a férfiak, elkullogtak, és azt mondták, hogy köszönjük, anya, csinál te. És ugye ezt az élményt ott megéled, bár már kulturáltabbak a körülmények. Például nem a földön van az a matrac vagy pritcs, ahogy a 40-es években volt, hanem egy ilyen kis lábakon. De a színe ugyanolyan, mondjuk ki van jobban talán meszelve. Van például egy darab röntgengép, és egy ilyen icipici orvosi rendelő, ahol a kötözéseket, a sebek kötözését végzik. De a mellette lévő utcákon, ott fekszenek az utcán a betegek, mint egy bejutásra várva, ebbe a haldoklók házába, mert ott mégis ápolva vannak. Ugye a haldoklók háza azért jön létre, hogyha nem tudod szeretetbe élni, legalább szeretetben halljon meg. És ugye az volt a Teréz anyának az üzenete, hogy ha szeretetben van, akkor elmúlik a halálfélelem.
Megnyugvás, ez így van?
Hogy szeretetben halni meg.
Ezt a betegeiden, mondjuk.
Én nem vagyok ennyire mellettük a haláluk pillanatában, hogyha ilyen beteg van. Volt már ilyen eset az életemben, hogy ott ragadtam, mert pont ez jutott eszembe, hogy a kutyafáját rohangáló orvos vagyok, de abban a pillanatban, hogy valaki látjuk, hogy meghal, akkor szinte el van paravánozva, és ottan hagyjuk, hogy meghaljon. És egyszer volt, emlékszem, egy reggel ügyeletbe mentem tovább a saját kis vizitemen, fél hétkor úgy fölmérni az osztályt, és akkor észrevettem egy ilyen haldoklót, és már mentem is volna tovább, hiszen az orvosi tevékenység már nincs vele, igaz? Mert látjuk, hogy ebből már nem tudunk a tudomány segítségével semmit, mondjuk így rossz szóval, kihozni. És úgy megállított egy gondolat, és visszamentem oda, és úgy megfogtam a kezét, és mondtam azokat a gondolatokat, amit az atyák is szoktak mondani a haldoklóknak, hogy a Jóisten szeret téged, nyugodj meg, vár téged. És szépen ettől aztán a 3-4 napja ott agonizáló beteg, ott a kezeim között nyugodtan, mondhatjuk majd, hogy nem, egy megnyugvással az arcán elment. Ez egy nagy élmény volt számomra, hogy ez mennyire fontos, és hogy mi orvosok ebben mennyire nem törődünk. Abban a pillanatban, hogy a tudomány állásával lemondtunk róla. Na hát a hospice hálózat azért törődik vele, és ez egy csodálatos dolog, csak hát kevés. Tulajdonképpen a hospice hálózat reprodukálja ezt a Teréz anyai haldoklók házát, csak a hospice-ba én azt látom, annyira van ott Krisztus, amennyire az illetékes nővér vagy orvos oda viszi. De a Teréz anya haldoklók házába ott deklaráltan ott van Krisztus, és Krisztus karjaiba hullanak bele egyenesen ezek a halottak. És ezáltal az egész haldoklás és ez az egész problémakör egy egész más megvilágítást kap. Már ott megélik a betegek azt, hogy a halálban úgyis az örök életre születünk meg, tehát nincsen semmiféle probléma.
Teréz anya személyisége azt is megtanítja nekünk, hogy a tudomány nagyon sokszor kevésnek bizonyul, és hozzá kell tennünk még valami pluszt, egy többletet.
Igen, ez nagyon, nagyon jó, de én azért megpróbálom ezt tudományos szemmel, egy kicsit orvosi szemmel értékelni ezt a bevezetődet, és jó is, hogy mondtad. Hadd mondjak valamit. Nekem nagyon tetszik az a mondat, hogy megkérdezték egyszer egyik magyar híres operatőrt, filmoperatőrt, hogy miért olyan jók a magyar operatőrök. És azt mondta, hogy azért, mert egy zseblámpával, meg egy fehér papírral ugyanazt a fényeffektet megcsinálják, mint az amerikai kollégájuk 3 kamionnyi berendezéssel. És ez lehet, hogy így van, tisztelem a magyar kreativitást. De az igazi kreativitáshoz azért én úgy gondolom, hogy még kell ennél több. Ezt lehet, hogy néha egyszer-egyszer meg lehet csinálni, de hogy állandóan ebben lenni, azért ahhoz kell több. És ahhoz az a többség kell, hogyha én ott tudok időzni a bennem lévő Szent Háromság egyisten körül, nem mondom, hogy benne, mert nagyon nehéz azt mindig benne lenni, de van egy tudatos utam, amivel a közelébe tudok jutni, tehát meg tudom hallani távolról Krisztus homályos hangját, akkor én távolról az igazság hangjait hallom meg, a tudományos igazságok hangjait hallom meg, és így keletkeznek az intuitív, mérőjövő, igazán kreatív ötletek. Tehát én így módosítanám ezt az operatőri dolgot. Kicsit hosszú volt a bevezető. Teréz anya kitalálta azt, hogy a maga tehetetlen, etethetetlen, eszméletlen, leromlott állapotú betegeket hogy erősítse fel. Akár Svájcba, vagy Amerikába, vagy Magyarországon, nálunk is a kórházba, infúziós terápia, gyomorszonda, beültetés, így próbáljuk a táplálékot bevinni, a kalóriát, meg a folyadékot, meg a nátriumot. Teréz anya kitalálta azt, hogy szemcseppentőben adja a húslevest. A kávés kanállal etetett betegnek kell valamiféle eszmélet. mert ha nincsen, félrenyeli, így mondja a szaknyelv, aspirál, lemegy a tüdőbe, tüdőgyulladást kap, adott esetben meg is fulladhat. A nyelési reflex nincs rendben az eszméletlen betegnél. A szemcseppentővel adott húsleves, vagy cukros teja, most mindegy, csak a húslevest mondtam, az olyan eloszlásban kerül a tápcsatorna felső részébe, hogy végül a gyomorba jut, az nem fog a tüdőbe elmenni. És ezzel a Teréz anyáik olyan csodálatos roborálási eredményeket értek el, hogy akár a svájci magánklinikáról odajövő specialisták is ámulva látták, hogy micsoda jó eredményeket értek el az eszméletlen betegeknek a táplálásában. Egy ilyen kreatív ötlet nagyon-nagyon mélységből jön, a sok rózsafüzérimádság, szentségimádás meghozza benned azt a lehetőséget, hogy olyan mélységbe jutsz el önmagadba, hogy tényleg személyes kapcsolatban találkozol az élő igazsággal, meg az élő szeretettel, és az élő úttal. Tehát ott vagy Krisztusnál. Ezért ennyire fontos a mély imádság. És erre ki kell szakítani az időt, nem kell félni a csendtől, nem kell félni a rossz gondolatoktól, tudomásul kell venni, hogy igen, bennem ilyen rohadt gondolatok jönnek, hogyha 5-10 percig csendbe vagyok, és csak úgy megpróbálok szemlélődni. De majd el fognak menni, és oda le fogsz jutni. Ez egy csodálatos dolog. Abba is különbözik ez az összes többi vallásnak a mély meditációjáról, mert minden vallásban megvannak ezek a mély meditációs gyakorlatok, hogy mi mindig valakihez indulunk. Mi Krisztushoz indulunk. Nem valamihez, vagy nem úgy önmagamhoz. Meditál a hindu vagy a buddhista, és ez jó, nagyon jó, és úgy elindul egyfajta mélységbe. De nehezebb az útja, hogy belekerüljön, belekerült, mert a szamáriai asszony is belekerült ebbe a helyzetbe. A szamáriai asszony, mondjuk, én úgy gondolom, hogy kevésbé ismerte az Úr Jézust, mint Gandhi. De ő fölismerte az élő Isten fiát, a szamáriai asszony. Gandhi is nagyon messze jutott, de nem ismerte föl, hogy ez a Szent Háromság egy Istenből a második isteni személy, akit ő követni akar. Vagy mondjunk más nagy ilyen pozitív vallásalapítót, akár említhetjük, mit tudom én, Buddhát, vagy a Dalai Lámát, vagy nagy eszme alapítót, vagy a korszerű technikákat, a mindfulness-t. Megy lefelé, de nem jut el. De az is igaz, hogy egy felületes keresztény viszont azt simán le tudja előzni egy egész máshonnan induló, mondjuk hindu, vagy buddhista, vagy akár muszlim meditáló. Mert a felületes keresztény ott ragad a felszínen. És egy sokkal távolabbról jövő útról, messzebbről, de mégis közelebb jut, akár anonim módon ahhoz a bennünk élő Krisztushoz. És ezért nagyon fontos, hogy vigyáznunk kell attól, hogy keresztények vagyunk, nem vagyunk különbek semmivel, mint a többi. Na most ilyen helyre, ha elmegy az ember, egy ilyen szerencsés helyzetbe kerül, hogy ott voltam 250 kilométerre Kalkuttától, mert Dakka, a bangladesi főváros 250 kilométerre van, eljuthattam ide Kalkuttába. Itt erről való gondolkodás, ez a mélység téged megérint, és ez egy óriási nagy kegyelmi ajándék. Végig menni azokon a helyeken, ahol a Szent Teréz anya a lábával ment, ez egy csodálatos ajándék volt.
Hány embernek tudtál segíteni ebben a 17 napban?
Nem csináltam olyan sok operációt, mert 3 nehéz agyműtét volt nekem, de ez egy pilot misszió volt a részemről, és volt sok konzílium, és aztán voltak még könnyebb gerincműtétek. Inkább egy ilyen helyzetfelmérőbb műtét volt. Itt a fő hangsúly az égésplasztikai sebészetnél volt, amit a Gergelyék csináltak. Ők 38 műtétet csináltak.
Említetted a beszél...
És várjál, inkább úgy mondanám, hogy ez 2 hét volt, és plusz aztán jött még a Kalkutta. Tehát a konkrét gyógyító misszió az 2 hetes volt.
Említetted, hogy az egész ott létedhez nagyon sok türelemre volt szükséged.
Igen, ez így van. Velünk volt egy kedves filmes, aki a saját pénzén jött el, a Ricsi, és ő mondta ezt az ő szájából ered, de nagyon megértettem, hogy itt türelmetlennek lenni, az nagyon-nagyon gyenge dolog, valahogy így fogalmazott. Nagyon rossz az rád nézve, hogyha itt bármilyen helyzetbe türelmetlenséget tanúsítasz. Nagyon megalázó az számodra. Mert ebbe a őrületes nagy nyomorba és zűrzavarba az egyik forrása a békés egymás mellett élésnek, amit ők nagyon magas fokon gyakorolnak, a türelem. De ez bizony abban nyilvánul meg, hogyha mondjuk valahol kérsz egy ilyen kis, akár utcai helyen egy kávét, az valami lehetetlenül sok ideig tart, amíg eljut hozzád az a kávé. És ez minden területen így van. Itt lassabban megy az idő, és valószínű, hogy így tudnak békében lenni.
Ez az orvosi ellátásra is igaz? Tehát ott is minden sokkal lassabban halad előre?
Hát persze, hogyne, hogyne.
Téged nem igen. Zavart mondjuk de, egy műtét de ideje engem, alatt?
Engem ez nagyon zavart, pláne az, hogy nekem egy alapvető, mondjuk így hiányosságom is bűnöm, hogy nem vagyok igazából türelmes, de az idegsebészet az rákényszerít az extra türelemre. Mert agysebészetet csinálni nem lehet türelmetlenül. De ezért más dolgokban így kirobban belőlem az ott befolytott türelem, úgyhogy sokszor kellett beleharapnom az ajkamba.
Imádkoztál azokért az emberekért, akiket operáltál?
Azt sokat imádkoztam. Tudnélik azért, a körülmények nagyon nehezek. Például műszerellátottság, vagy mit tudom én, volt egy mikroszkóp, de az egy fülészeti mikroszkóp volt, és az idegsebészeti mikroszkóp az más, és volt két olyan nehéz agyműtét is, az egyik egy nagy agydaganat, a másik meg egy aneurizma, egy ilyen érzsák, ahol jó lett volna az idegsebészeti mikroszkóp, de hát csak ez volt, fülészeti mikroszkóp, mert az is jó, de hát azért az másszal meg kellett vele csinálni. Tehát itt ténylegesen kellett imádkozni, nem megy az emberi erőből, kell a Jóistennek a segítsége, kellenek közbe azok a kis húsleves szemcseppentőben való ötletek, amik abban jönnek létre, hogy az ember imádság alatt végzi a műtétet, de azért nem volt itt ilyen, tehát itt magamban imádkoztam. Tehát ugye Nigériában, már beszélgettünk egyszer Nigériáról, ott ugye úgy kezdődik a műtét, hogy a műtőben lévő 8 ember elmond hangosan például egy tizedet. Érted? A rózsafüzérből egy tizedet. Na de hogy egyet biztos elmond, az biztos. Na mondjuk itt ilyen nincsen, mert hát ez egy iszlám ország, tehát itt ezt nem lehetett megvalósítani, de azért ott a magamban az mindig ott volt, és mondtam.
De valljuk be őszintén, hogy ez a műtétek előtt elmondott egy tized rózsafüzér, ez nálunk Magyarországon is hiányzik.
Ja, persze, hogy hiányzik. Bár én mindig imádkozom hangosan a műtétek előtt, és biztatom a csapatot.
Ezt hogy fogadják?
Vannak akik megértően fogadják, aztán látom, valaki ilyen bolondul, néz rám, mindegy, én ezt teszem a dolgom, elmondom, senki meg nem tiltja, mégiscsak egy indulást ad a műtéti munkának szerintem, hogy kérjük a szűzanya segítségét ehhez a műtéthez, vagy az Úr Jézus segítségét, ezt így kimondja az ember, és ugyanígy kimondom a reggeli vizit előtt a nővérpultnál, amikor ott vannak a nővérek, orvosok. Most az elmúlt évben Böjte Csabára fókuszáltunk, és mindig tőle vettem egy gondolatot, vagy Loyolai Szent Ignáctól vettem egy gondolatot, most nem tudom, majd a következő évben kinek a breviáriumát vesszük elő. Az a lényeg, hogy be legyen dobva a gyógyító közösségbe egy szeretett bomba. És egy ilyen idézettel azért az bejön egy gyógyító közösségbe. A magyar egészségügybe az egész úgy azért fejlődik, de sok nehézség van.
Szeretett bombák nem biztos, hogy vannak bent a rendszerben.
Igen, sok nehézség van. Sokszor fáradtan jön be a nővér, mert második műszakból jön. Mert nem elég az egy műszaknak a fizetése. Rendezetlenebb családi háttérrel, egy keresetből, gyerekek, stb. És a fáradt ember az nehezebben tud örömteli lenni, nehezebben tud kedves lenni. De hogyha megtapasztalja a hálát, az örömöt és az imádságot, tulajdonképpen az imádság hozza ki az emberből a hálát, a mindenért hálát és az örömöt. És hogyha ezt megtapasztalja, azért ez ragadós, és valahogy elszállnak akkor legalább a vizit idejére a nehéz gondolatok. Tehát szerintem ez fontos. Jó lenne, hogyha akár órás rendszerességgel ez a kis bomba mindig felrobbanna, ez a szeretett bomba. Ezek apró dolgok, de szükség van rá. Sok minden terheli ugye a gyógyítást, nem csak Dakkába, vagy Nigériába, hanem itt Budapesten is, vagy az országban.
Említetted azt, hogy mindenféle orvoslásban benne van egy picit Lázár feltámasztása.
Ez így van, ahogy mondod, de Lázár, és ahogy mélyebbre megyünk, egyre közelebb jutunk Lázár feltámasztásához. Na mondjuk, azt soha nem érjük el. Tehát azt a tudomány nem fogja tudni létrehozni, az már misztériumba esik. De ahogy megyünk a halál felé, az egyre súlyosabb betegségekben, bizony ott megtörténnek olyan orvosok által végzett műveletek vagy megfontolások alapján létrejövő nagyon nehéz helyzetből való gyógyulások, amik mondjuk így egy kicsit csodaszámba mennek, de azért nem misztérium, mert megvan annak a tudományos magyarázata. Minél közelebb vagyunk a Krisztushoz, és minél jobban együtt próbálunk haladni ebbe a gyógyító megfontolásokba, pont az előbbiek alapján egyre több olyan innovatív ötlet születik meg bennünk, ami által egyre jobban tudunk gyógyítani, egyre közelebb tudunk jönni Lázárhoz, nem fogjuk elérni, mert ő meghalt, nem klinikai halál állapotában volt, ahol a szív már nem dobog, de még a sejtek élnek, mert azért azt tudni kell, hogy egy klinikai halál állapotában még a sejtek működnek, csak éppen leállt a szív. És azt kell valahogy ugye újra elindítani. Tehát az, aki definitíve meghalt, azt a tudomány soha nem fogja újraéleszteni, mint ahogy egyetlen egy tönkrement sejtet se tudott az elmúlt 10 000 évben, vagy az emberiség történetében a tudomány, hát mondjuk a tudományt ezt pár ezer évről kezdve datálhatjuk, elindítani. Tehát az misztérium, ilyet csak az Úr Jézus tud csinálni, de próbálunk úgy ehhez közelíteni, de azért azt nem szabad hinni, hogy mi ezt elérjük.
Gondolom, hogy azért ebben a hivatásban az ember úgy lát csodákat úgy maga körül, mint ahogy Péter is meglátta a krisztusi csodákat, de azért mégsem mindig ugyanazon az úton járt.
Igen, igen. Jaj, de jó, hogy ezt kérdezted. Nagyon sokat gondolkodom Péterem, amikor félek.
Mitől félsz?
A keresztény ember az nem azt mondja, hogy ja, hát én nem félek, hanem azt mondja, hogy én igen, én félek, de Krisztus kezét fogva legyőzöm a félelmemet. Nem mögé bújok, és magam elé rántom, mint a kicsi gyermek az anyja mögé bújik, hanem veled, Uram, a te segítséged, ha megfogod a kezem, urrá tudok lenni a félelmemen. Mert még a nagyon bátor Pál apostol is közvetlen azért a lefejezése előtt a cellába, ő is félt, de aztán megfogta Krisztus kezét, és már ugye korábban kimondta, hogy nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát ő nem volt olyan félős, mint Péter, mert bátor volt, de valljuk be, hogy bennünk egyszerű emberekben ez a péteri alkat nagyon megvan. Mi is ez a péteri alkat? Az, hogy elképesztő csodákat lát, amikor együtt van Jézussal. Joggal mondhatná azt, hogy ha ő hív engem vizen járni, akkor én fogok tudni. És azt mondja, hogy igen, tudom is, el is indulok. És megy, és egyszer csak megijed. És ott elkezd elmerülni. Ugye pár lépést megtesz a vizen, de aztán ki kell mondjuk emelnie őt Jézusnak. Pedig már ott volt, azt látta azokat a csodákat, csodás gyógyulásokat, amit az Úr megtett, de mégis megijed. És akkor utána jön egyik legdrámaibb rész, hogy felmegy a Táborhegyre, találkozik Mózessel, Illéssel és a dicsőséges Krisztussal. Tehát egy olyan hitélményt kap, amit kevés ember kaphat meg, lejön, és lazán elárulja háromszor. Táborhegy után elárulja háromszor. Hányszor áruljuk el mi is? Ezek után megéli a feltámadást, a 40 napot megéli a feltámadás után, meg is fogja a feltámadt Krisztus, tehát minden biztos, ez már a mi történetünk, mert mi is már a feltámadás hitébe vagyunk, azért mi nem nagy szombatba vagyunk, hanem a húsvét vasárnap már elmúlt nekünk, tehát mi abba a hitben élünk, és elhangzik Rómából menekülve a szájából, hogy Quo Vadis Domine, tehát megint ott hagyta az urat. Ez jellemző sokszor leginkább ránk. De, és itt van a csodás példa, hogy képes visszafordulni, és utána megmondani, hogy kösz, fejjel lefelé kérem a keresztre feszítést. Tehát ez a mi nagy reményünk és nagy ígéretünk, hogy annak ellenére, hogy pitiáner módon tudunk félni, de mégis mindig ott van az, hogy föl tudunk Krisztussal állni ezzel, mert ugyanúgy ránk mondja a Quo Vadis Domine kérdésünkre, hogy igen, megyek helyetted, és ott akkor neked is van szansod visszafordulni. Ezt sokszor megélem, különben én is, hogy iszkolni szeretnék, és visszafordulok, és azért fordulok vissza, mert az állandó imádságban, amit gyakorol az ember, mindig rátalál az Úrnak a segítő kezeire. Nagyon fontos.
Bangladesben mitől féltél leginkább?
Bangladesben mondjuk nem volt ilyen konkrét félelmi ok, mint a Nigériában, mivel ez egy világi misszió volt, nagyon biztosítva voltunk világi szempontból, ezt nagyon jó megszervezte a Gergely, ott mondjuk csak a nehezebb időjárás, a nagyon fárasztó utazások, a borzalmas közlekedés, a borzasztó állandó csúcsforgalom, ezek voltak úgy fárasztóak. Nekem mondjuk azért az fárasztó volt, hogy azért nehezek voltak az idegsebészeti körülmények, de messze nem olyan nehezek, mint Nigériába. Meg hát maga a távollét fárasztó, de így azt kell, hogy mondjam, hogy olyan nagy különfélelmi ok azon kívül, hogy a betegek gyógyuljanak, nem volt.
Mi az a legnagyobb ajándék, amit a lelkedben onnan hazahoztál?
A legnagyobb ajándék az, hogy tudatosan kell arra törekedni, amit a Csaba testvér is mond, hogy ugye a jót tenni jó, illetve ennek a megélése, hogy ha egy icipicit beleteszünk valamibe, egy kis energiát, egy kis szenvedést, átéljük a másiknak a szenvedését, mi fogunk belőle profitálni, a lelkünk. Tehát a szenvedésnek, hogyha át tudod élni egy kicsit másikkal, elképesztő teremtő energiája van benned, és nagyon nagy lelki erőt merítesz ahhoz, hogy például ápold az idős beteg szüleidet. Megint egy kicsit nevetséges dolgot mondok. Teréz anya ragaszkodott hozzá, hogy a WC-t ő pucolja. És ezzel mondjuk úgy orvostársaim felé is mondom, nagyon meg kell becsülni a ápolónőket és az ápolást. A legnehezebb munka az ürülékből való kipucolása a betegeknek. Lelkileg és testileg ez nagyon fárasztó. Nem véletlen, hogy a Teréz anya ezt a privilégiumot fenntartotta önmagának, mert ez tanítja meg az embert, hogy megmaradjon alázatban. És hogyha megmaradsz, akkor tudsz abban a mélységben lenni, ahol megtapasztalod a szenvedő Krisztus igazságát, de megtapasztalod a feltámadt Krisztus igazságát. Tehát megérint a feltámadásnak az öröme, és ez viszont egy hihetetlen forrás az életedbe. Tehát a Szentlélek innen, ebből a forrásból tör fel, és ez dinamizál, hogy bármilyen körülmények között nem fogod feladni, hanem tudsz tovább menni, és tudsz menni, mert biztosan tudod a jövődet, biztosan tudod, nem csak úgy reménykedsz ugye a vakvilágba, ami nagyon szép így reménykedni, most én is reménykedem, hogy majd a kislányomat fölveszik az egyetemre, De aztán lehet, hogy nem veszik föl, vagy mit tudom én, érted? De ebbe a megélt feltámadásba ez egy olyan biztos remény, ami az igazi örömünk és boldogságunknak és hálánknak az áloga, hogy ez már megtörtént Krisztussal. De ehhez nem kell menekülni a szenvedéstől, ami sorszerűen jön. Nem kell keresni, mert az nagy bűn, de nem kell kétségbe esni, hogyha jön.
Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Műsorunkban Csókai András idegsebészt, bangladesi élményeiről és tapasztalatairól Prontva Ivera kérdezte.